Az Elte Street egy mély kanyon belső szélét képező V-alakzat peremén húzódott. Északra a Malibuig érő hűvös kék öböl terült el. Délre Bay City nyaralóvárosa terpeszkedett a tengerparti út fölé nyúló platón. Rövid utca volt, alig 3-4 lakótömnyi, és egy nagyobb ingatlant lezáró magas vaskerítésben végződött. Az aranyozott kerítés dárdákon túl látni lehetett a fákat, bokrokat, pázsitot, meg az ívelt kocsi behajtó egy részét, de a ház rejtve maradt. Az Elter Street szárazföld felüli oldalán álló házak gondozottak és jó nagyok voltak, de a kanyon peremén szétszórt bungalókról ezt nem lehetett elmondani. A vaskerítés által lezárt féltelken csak két ház állt, egymással majdnem pontosan szemben. A kisebbik volt a 623-as számú. Elhajtottam előtte, az utca végének betonozott félkörén megfordultam, és visszagurulva leparkoltam a Levery háza melletti üres teleknél. A ház lefelé épült, amolyan folyondár módra. Bejárati ajtó az utcaszínnél valamivel lejjebb, tetőkert, hálószobák az alaksorban, a garázs, mint egy biliárd asztalon a sarokjuk. Bíbor piros bougainville zörgött a homlokzati falon, a kerti út kőlapjait koreai moha szegélyezte. Az ajtó keskeny volt, benne rácsos kémlelő nyílás, teteje láncsahegyet formázó csúcsív. A rács alatt vaskopogtató. Megdöngettem. Semmi se történt. Megnyomtam az ajtó melletti gombot, hallottam, hogy cseng odabenn, nem is messze. Vártam, de továbbra se történt semmi. Még egyszer munkára fogtam a kopogtatót. Semmi. Elmentem a járdán a garázshoz, és megemeltem az ajtaját annyira, hogy lássam, bennáll egy fehér keréktárcsájú autó. Visszaballagtam a bejárathoz. A szemközti ház garázsából csinos kis fekete Cadillac kupé gördült ki. Tolatott, megfordult, elsiklott Levery háza előtt, lassított, és a benne ülő sovány napszemüveges férfi úgy bámult rám, mintha semmi keresnivalóm nem lenne ott. Fölöltöttem a plépofát, mire továbbment. Újra végig lépkedtem Levery kertjén, és megvertem a kopogtatót. Most eredménye is lett. Kinyílt a kémlelő ablak, és egy jóképű, fénylő szemű pasasra láttam a rácsok között. Mitri csajozik itt, mondta egy hang. Mr. Levery? Azt felelte, hogy ő Mr. Levery, és akkor mi van? Bedugtam a rács közt a névjegyemet. Jókor a barna kéz vett el. Visszatért a fénylő barna szempár, s a hang azt mondta, végtelenül sajnálom, ma éppen nincs szükségem detektívre. Dirész Kingsley-nek dolgozom. Menjenek a pokolba mindketten, mondta, és becsapta a kémlelő ablakot. Rátehénkedtem az ajtócsengőre, szabad kezemmel előhúztam egy cigarettát, és éppen sikerült végig sercintenem a gyufát a félfán, amikor felrántották az ajtót, és elibém toppant egy úszónadrágot, strandpapucsot és fehér frottír köpenyt viselő nagy darab férfi. Levettem a hüvelykújjamat a gombról, és rávigyorogtam. Mi a baj? Kérdeztem. Megijedtünk. Ha még egyszer megnyomja azt a csengőt, felelte. Áthajítom az utcán. Ne gyerekeskedjen, mondtam. Pontosan tudja, hogy előbb-utóbb úgy is beszélni fog velem. Elővettem a zsebemből a kék-fehér blankettát, és fénylő barna szeme elé lögtem. Mérgesen végigolvasta, majd az ajkát harabdálva felmordult. Na, jöjjön a francessen magába! Kitárta az ajtót, és egy kellemes félhomályos szobában találtam magam. Drágának látszó, barackssárga kínai szőnyeg, széles karfájú székek, fehér hengerlámpák, a sarokban álló nagy zenedoboz, egy hosszú és igen széles színjátszó sárgás sötétbarna moher szövettel behúzott kanapé, egy réz ellenzős kandalló, meg fehér fenyő kandalló párkány társaságában. Az ellenző mögött fel volt pupozva a tűzifa, részben eltakarta egy virágzó manzanita gajacska. A szirmai itt-ott már megsárgultak, de azért szép volt. Egy alacsony diófa erezetű üveglap tetejű kerek asztalkán tálca, rajta egy üveg volt 69 viszki és poharak, mellettük kis rézvödörben jég. A szoba egészen a ház hátuljáig ért, és lapos ívben végződött, amelyen át három keskeny ablakra lehetett látni, meg a lefelé vezető lépcső fehér vaskorlátjának tetejére. Levery becsapta az ajtót, és a kanapéra telepedett. Kihalászott egy cigarettát egy kovácsolt ezüst dobozból, meggyújtotta, és idegesen rám nézett. Szembeültem vele, és alaposan végigmértem. Pont olyan stram volt, amilyennek a fénykép mutatta. Fantasztikus felsőtest, mennyei combok. Szeme gesztenye barna, a fejére kissé szürkés. Haja elég hosszú, a halántékánál göndörödött. Barna bőrén nem látszott meg a kicsapongó életmód. Szép nagy izomtömeg. Nekem csak ennyit jelentett. de megértettem, miért sikonghatnak a nők, ha megpillantják. Miért nem árulj el, hol van a nő? Kérdeztem. Előbb-utóbb úgy is kiderítjük, de ha most rögtön megmondja, a továbbiakban békén hagyjuk. Egy magáhekusnál több kell ahhoz, hogy az én békémet megzavarják, felelte. Téved. Egy magáhekus bárkinek okvetetlenkedhet. Kitartó ember, hozzá van szokva a sértegetéshez. Megfizetik a munkaidejét, így aztán nyugodtan fordíthatja akár arra is, hogy okvetetlenkedjék magának. Nézze, mondta előrehajolva és felém bökve a cigarettájával. Tisztában vagyok vele, mi áll abban a táviratban, de mese az egész. Én nem mentem El Pasóba Crystal Kingsleyvel. Nagyon régen láttam utoljára, jóval a távirat feladása előtt. Semmilyen kapcsolatban nem voltam vele. Ezt Kingsleynek is megmondtam. Na igen, csak hogy ő nem föltétlenül hitte el. Mi a fenéért hazudnék neki? Meglepetnek látszott. Miért ne hazudna? Nézze, mondta komoly hangon. Maga azt hisz, amit akar, de nem ismeri ezt a nőt. Kingsleynek semmi hatalma fölötte. Ha nem tetszik neki a viselkedése, tegyen róla. Hánynom kell az ilyen basáskodó férjektől? Ha nem ment vele El Pasóba, mondtam, akkor miért küldte a nő ezt a táviratot? Fogalmam sincs róla. Tornáztassa az agyát, mondtam. Rámutattam a kandallóban áll